Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséret második verszakát. Szülők és keresztülők, szeretettel köszöntelek benneteket most abból az alkalomból itt az Isten házában, hogy elhoztátok egy kislányt, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Figyeljünk együtt ebből az alkalomból a mi Urunk Jézus Krisztus szavaira, hogyan is szerezte ő ezt a sákramentumot. Máté evangélium a 28. fejezetének az utolsó verseiben olvashatjuk Jézus Krisztus szavait tehát. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet most foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztülők, kedves Tamara, most ezekben az ünnepi pillanatokban a keresség szereztetési igéje mellett én még a mai napi Ószövetségi igeszakaszból szeretnék két ige verset felolvasni. Tehát Mózes második könyve 13. fejezetéből a 3. és 16. versekből hangzik még hozzánk Isten igéje a következőképpen. Mózes ezt mondta a népnek, megemlékezzél erről a napról, amelyen kijöttél Egyiptomból, a szolgaságházából, mert erős kézzel hozott ki benneteket onnan az Úr. Legyen ez jelül a kezeden, és emlékeztetőül a homlokodon, mert erős kézzel hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból. Akik a bibliaolvasók kalauz szerint olvassuk az igét, azok ismerjük, tudjuk a megelőző részek, miről is tudósítanak. Arról, hogy Isten kimentette az ő népét, tehát a zsidó népet Egyiptomból. Olvashatunk ott a megelőző részekben arról, hogy milyen nyomorúságban kellett nekik ott élniük, hogy az akkori uralkodó, az egyiptomi fáraó milyen rendelkezéseket hozott azért, hogy a zsidó népet, a zsidó népnek a növekedését megakadályozhassa. A zsidó nép olyan helyzetbe került, hogy nem voltak képesek már semmit sem tenni helyzetük megváltoztatásáért. Elnyomták, kizsákmányolták, pusztították őket. Teljes mértékben kiszolgáltatottak voltak. Annak a népnek ott szüksége volt szabadítóra, szabadításra. Isten pedig megkönyörült rajtuk, és ahogyan hallottuk a kiemelt igeversekből is, erős kézzel cselekedett, közbeavatkozott, megszabadította őket, Kényszerítette az uralkodót, a fáraót, hogy engedje el a zsidó népet, és kivitte ezt a népet onnan, ahol szolgaságban, nyomorúságban éltek. Most pedig már arról hallottunk, hogy Isten azt mondja ennek a népnek, amelyet megszabadított, hogy emlékezzenek évről évre, tehát újra és újra erre a szabadításra. Mi, akik már az Új Szövetséget is ismerhetjük, nem csak az Ószövetséget, azok megtudhatjuk a teljes Szentírásból, hogy ez az egyiptomi szabadítás igazából előképe Isten egy másik szabadításának. Olyan szabadításnak, amelyet összesen lehet hasonlítani az Egyiptomból történt szabadítással, pedig az is hatalmas volt. Annak a szabadításnak az előképe, amelyet Jézus Krisztus váltságműve, kereszthalála által végzett el és adott nekünk az Isten. Viszont ebből valami olyasmi következik, amivel nem biztos, hogy szívesen nézünk szembe, méghozzá az, hogy ezek szerint nekünk is, független attól, hogy mely korban élünk, szükségünk van szabadításra. De hát miért van nekünk szükségünk szabadításra? Mi az, amivel szemben tehetetlenek vagyunk mi emberek? Isten beszédében arról olvashatunk, és ezt tapasztalhatjuk is, hogy tehetetlenek vagyunk egyrészt a halállal szemben, hiszen nem tudjuk, egyikünk sem tudja elkerülni ezt. Másrészt pedig azt is tapasztaljuk, hogy mennyire nem vagyunk sokszor ura a saját érzéseinknek, a saját gondolatainknak sem, hogy milyen könnyen haragra lobbanunk, hogy milyen könnyen feltámad bennünk az irítség, hogy milyen sokszor csak magunkra gondolunk, öntőek vagyunk. Isten igéje azt mondja mindenről, hogy tehetetlenek vagyunk a gonosszal szemben. Nem tudunk úrrá lenni azon a magunk erejéből. Jézus Krisztus viszont pontosan azért jött el, hogy szabadulást adjon nekünk. Ő legyőzte ott a kereszten a halált is, és legyőzte a gonoszt is. És ezzel pedig valami olyasmit adott, ami számunkra, emberek számára elérhetetlennek tűnik, ami meghaladja a mi lehetőségeinket. Hiszen hányszor tűnik elérhetetlennek békességet nyerni? Vagy hányszor tűnik elérhetetlennek valami olyasmit kapni, amiben bele lehet igazán kapaszkodni, ami tényleg megmenthet, felüdíthet, bátorságot, kitartást és erőt adhat a nehézségek között. A keresztség sákramentuma azonban pontosan erről szól, hogy Jézus Krisztusban Isten elkészítette mindezt számunkra. Arról szól a keresztség sákramentuma, hogy szükségünk van nekünk nem csak külső, hanem belső megtisztulásra is. De nem csak szükségünk van, nem csak erről szól, hanem arról is, hogy lehetőségünk is van a belső megtisztulásra. Hiszen Jézus Krisztusnak a halála pontosan ennek a lehetőségét adta meg, hogy már itt most feltámadhatunk egy új életre. Most egy kislány homlokára egy láthatatlan pecsét kerül, áldásos lesz azonban újra és újra emlékeztetni magatokat is, kedves szülők és keresztülők, hogy ennek a kislánynak a homlokán ott van, ott lesz ez a pecsét. És ez a nagyszerű feladat is, hogy emlékeztetni őt is, ahogy nő majd arra, hogy van láthatatlan pecsét az ő homlokán. Emlékeztetni arra, hogy kihez is tartozik ő. Hogy ahhoz az Úrhoz, aki mindenek fölött hatalommal rendelkezik. Emlékeztetni arra ezt a kislányt is, ahogy nő, hogy olyan Jézusunk és Istenünk van, aki egyé akar válni velünk, akinek ennyire fontosak vagyunk, hogy belénk szeretne épülni az ő életével. Adjon erőt és bölcsességet a mi Urunk ahhoz, hogy valóban így tudjátok nevelni őt. Emlékeztetni őt arra szüntelen, hogy ő hordozza ezt a láthatatlan festétet, hogy élhessen is ennek meggazdagító áldásaival. Isten adja ezt meg nektek az ő kegyelméből. Amen. Most még valljuk meg az Istenbe vetett hitünket, mondjuk el közösen felállva az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, még Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megszületették, meghalt és feltemették. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz elmenő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén, ami Szent Egyháznak, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását,
most még két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Teresség által befogadtassék. Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Így éritek-e, hogy úgy nevelitek és úgy neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként is vallást tehessen a konfirmáció alkalmával. Ha így van, akkor válaszoljátok, így érjük. A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt meg is tarthassátok. Imádkozzunk ezért is. Úrunk Istenünk, hálás a szívünk ezért a kisleányért. Hálás a szívünk azért, hogy megajándékoztat szüleit, a családot vele, hogy benne is szemlélhetjük a te teremtő nagyságodat. Hálás a szívünk az ő szépségért, épségért, azért is, hogy ilyen erős torokkal ajándékoztad meg őt. Urunk, arra kérünk téged, segítsd a szülőket, keresztülőket, hogy valóban emlékeztethessék őt, és megtaníthassák arra, hogy mit is cselekedtél te értük. Adj nekik ehhez bölcsességet, erőt, vezesd őket szent lelked által, áld meg őket benned való örömmel, gazdagon. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Tamara, szerettellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. A minden kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg ezt a gyermeket. Nevelje fel őt szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. Amen. Sok szeretettel fogadjátok ennek a napnak az emlékét, és Isten áldjon meg azt a kompányokat. Foglaljatok helyet. 134. zsoltárunkat keressük meg, énekeljük el mind a három verszakával, és amikor a harmadikat énekeljük, akkor gondoljunk most elsősorban a kis Tamarára. mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most a Prédikátor könyvéből hangzik hozzánk, a 4. rész 9. versétől a 12. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonal nem szakad el egyhamar. A mi Úrunk Istenünk, tegye áldottá az ő igéjét számunkra, és Szent Lelk által segítsen abban, hogy szavának ne csak a hallgatója, hanem a megtartó is legyünk. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk beszédére. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy összegyűjtöttél bennünket ide a házadba, hogy magasztalhatunk téged újra együtt, és hallgathatjuk szavadat. Köszönjük neked, hogy csodálhatjuk szép rendedet, hiszen ez a felolvasott ige szakasz is pontosan erről szól. Arról, hogy te hogyan képzelted el, és milyennek teremtetted meg a mi életünket. Arról szól, hogy akkor vagyunk igazán a helyünkön mi emberek, hogyha veled, aki ennek a világmindenségnek teremtője, gondviselője vagy, de ugyanakkor szabadítunk is, személyes közösségben vagyunk. Köszönjük, hogy létezik ez a bizonyos hármas fonál, és köszönjük neked, hogy azt is te láttad jónak, hogy az ember mellé társat adj. Köszönjük neked azt a meglátást, amelyről ott a Szentírás elején olvashatunk a teremtés történetben, hogy nem jó az embernek egyedül, s adtad mellé a társát, megteremtetted Évát. Köszönjük neked, hogy igaz az, és tapasztalhatjuk újra és újra, amiről most ebben a felolvasott ószövetségi ige szakaszban is szó van. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy a te igédből megérthetjük, hogy tényleg így válhat gazdaggá, tartalmassá az életünk, hogyha összeköttetésben vagyunk veled, és köszönjük neked, hogy embereket adtál mellénk. Köszönjük ezt a fajta közösséget is. Köszönjük, hogy útmutatást is adtál ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok hogyan jöhetnek létre, hogyan maradhatnak meg, és hogyan lehetnek igazán szépek. Bocsásd meg, hogy útmutatásaidat nem egyszer félredobtuk. Köszönjük, hogy ennek ellenére még újra és újra szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy még lehet figyelni rád, és még ezeket az útmutatásokat meghallgatva, elolvasva, elfogadhatjuk azokat. Segíts ebben nekünk. Áld meg ezt a mai Isten tiszteletet is így számunkra, hogy a szívünkig érhessen szavad, s valóban a vele való kapcsolatunk is, az egymással való közösségünk is erősödhessen, szebbé válhasson kegyelmedből. Jézus Krisztusért kérünk téged. Hallgass meg bennünket, s maradj velünk áldásoddal. Amen. A 161. énekünket keressük most meg. és ennek az első verszakát énekeljük, készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására.
Istennek igéjét már a megkezdett Prédikátor könyvéből olvastam föl, a 4. fejezetéből, annak 9. verszakát. Jobban boldogó kettő, mint egy, fáradozásuknak szép eredménye van. Foglalja a helyet, egyre kezdett. Amikor azon gondolkoztam, hogy a mai vasárnapon miről prédikáljak, akkor arra gondoltam, már Calvin év van, hisz ebben az évben ünnepeljük Calvin 500. születésnapját, akkor a calvinista örökségeinkből kellene szemezgetnünk. Forradalmi újítás volt az ő idejében, hogy a gyülekezeti felépítéssel közeledni akart az ős keresztények gyülekezeti gyakorlatához. Nem egy új dolgot talált ki, hanem csak több évszázados megfeledkezés után újból vissza akarta adni a hívő ember számára ezt a bibliai igazságot, az egyetemes papságot. Bár ezt az igét, amit most én felolvastam, egyszer már felolvastam egyik ismerősömnek az esküvőjén, ezzel akartam őket megáldani ezzel az igével, és inkább kicsit olyan hangzása van, hogy ilyen kapcsolatok vagy esküvőknél szokták ezt az igét mondani. Hát igen, a párkapcsolat, vagy a házastársak Istennél a legkisebb közösség, meg számunkra is a legkisebb közösség, ahonnét elkezdődik. Istennek a szolgálás, ez a legkisebb közösség, amivel szolgálhatunk Istennek. Az egyetemes papság tanának felismerése választja el leginkább a protestáns egyházakat a katolikus egyháztól, mert Jézus tette a Golgotán, örökre megszüntette az üdvösséget való papi közbenjárást. A keresztények feladata, hogy az üdvösség adójához vezessék, kísérjék az embereket, és ez minden kereszténynek feladata kell, hogy legyen, mert az üdvösség adója iránti való szeretet hálából fakad az emberből. Nagyon jól megfogalmazott írásokat találtam a témáról, de valaki őszintén meg is jegyezte, hogy ez a gyakorlat már nem fedi le ilyen jól a valóságot. Sok keresztény beletörődik abba a helyzetbe, hogy már lassan bele is szoktunk már, szinte már tradícióvá vált, hogy a lelkészi funkciókat, és itt arra gondolok, hogy beteglátogatást, lelki gondozást, vagy alkalmak vezetését csak a lelkész tudja ellátni. Csak ő egyedül, ő jó ezekben. És ennek a következményei, hogy végül minden dolog a lelkész körül forog, és nekünk már csak asszisztálnunk kell. Az ilyen gyülekezeteket szokták lelkészcentrikusoknak nevezni. Az ilyen gyülekezetekben nem biztos, hogy a gyülekezet tagjai elérik a hitbeli nagykorúságot. A protestáns lelkész nem olyan, aki üdvösséget szerez, hanem inkább rávezeti a gyülekezet tagjait, hogy ők is papok, segít abban, hogy azzá legyenek. A lelkész feladata, hogy magát feleslegessé tegye, és ne higgye, hogy egyedül csak ő tud bibliaórát tartani, vagy prédikálni a gyülekezetben. A lelkipásztor csak a papok edzője, és neki kell, hogy a gyülekezet a nagykorúság felé mozduljon el. Nem biblikus, ha azt a helyzetet fenntartjuk, amikor csak a lelkész szolgál egyedül a gyülekezetben. Akkor a gyülekezet máról a holnapra él, ha ennek még több évszázados tradíciója is van. Luther az egyház laikus mozgalmáért küzdött, az igazi népegyházat akarta létrehozni. Luther szerint lelki dolgok végzésében egyenlőség van a laikusok és a lelkészek között. Itt azon gondolkoztam, hogy sokszor úgy vagyunk vele, hogy nem látjuk, hogy a lelkésznek mennyi dolga van, és mennyi dolgot tudna megcsinálni. És olvastam egy könyvben, hogy annyi feladat létezik egy gyülekezetben, hogy ha ezt 100%-ban nézzük, annak egy lelkész csak az 1%-át tudja ellátni. Sok terület meghódíthatlanul marad, és így sok embert nem tudunk elérni. Azért tartották reformátorai elődeink, hogy ez tudatosuljon bennünk, hogy mi munkatársak vagyunk, hogy mint igen kis jobban, vagy kimondja, hogy jobban boldogul kettő, mint egy. Jobban boldogul, jobban el tudja látni a szolgálatokat, jobban tud terjeszkedni, új táblatokat nyit a gyülekezet életében, és maga a gyülekezet is fejlődik. Az egyetemes papság életrehívása függ attól, hogy mennyire tudjuk megszerettetni a Szentírást a gyülekezettel. Nem csak arra kell tanítanunk őket, hogy minden nap olvassák, hanem hogy minden nap magyarázzák is azt, hisz ez joga és kötelessége minden hívőnek. A Bibliának olvasása már jobban el van terjedve a gyülekezetekben, de annak a magyarázását még mindig a lelkészre hárítják. Ha ezzel való élésre nem tanítjuk meg őket, akkor a gyülekezet kiskorúságban marad. Van egy dal, hogy egyedül nem megy, és ez a gyülekezeti életre is nagyon igaz. A gyülekezeti feladat olyan sokrétű, hogy a lelkész még a felét sem tudja teljesíteni, és így csak a nagyon minimálisat tud belőle elvégezni. Ez olyan, mint egy lázas emberi testet csak vizes borogatással akarnánk a betegségtől megvédeni, vagy megszabadítani. És tudjuk, hogy ettől nem gyógyul meg, de mindent megteszünk, hogy a minimálist megadjuk, de gyógyszer nélkül nem sikerülhet. Így a lelkész is csak az egyház beteg testének égető lázát csillapíthatja, de nem tudja orvosolni a gyógyszerek nélkül, hogy végleg kigyógyuljon annak betegségéből. Tegnap nagyon okosan, betegen, én is elmentem segíteni a barátomnak, ennek lett következménye is, de sokat profitáltam belőle, csak arról volt szó, hogy átmegyek hozzájuk, és egy picit segítek egy-két bútort áttenni, és nagyon jó érzés volt, hogy elkezdtünk pakolgatni, közösen nekiálltunk fáradozni, hogy rendben legyen az egész kert, meg a pince, lomtanítás megtörténjen, mert már félni se tudtak a sok dologtól. És én azt mondtam a barátom, hogy nekem nagyon hálás, hogy ezt tényleg erről prédikálnom kéne. És hát végül sikerült is beleraknom a prédikáció, hogy erről beszélek. Hogy mondta nekem, hogy ha nem jöttem volna el, biztos, hogy nem csinálta volna meg ezeket. Egyedül nem ment volna neki. Nem lett volna nagy bátorsága, hogy ilyen eredményeket elérhet. Nem fáradozott volna. És sokszor a gyülekezetünk is így működik, hogy sokszor úgy érezzük, hogy eljönk egy közösség, de mégis egyedül vagyunk, és nem törekszünk, hogy fáradozzunk a másikért. És itt lépünk arra, hogy a gondoskodó egyházból a munkatársak egyházába kell elkísérni a gyülekezetet. csak akkor tud azonosulni egy ember az egyházhoz, ha tevékenységében önálló felelősséget adunk neki. Vagy még egy jó mondat, nekem nagyon tetszett, már nagyon profitorientált világunkban, egy olyan egyház tevékenységében, amelyből sokan akarnak profitálni, sokaknak kell részt venniük is. Fel kell ismernünk ehhez, hogy a hívőket a Szentlélek karizmákkal ajándékozta meg, és nekünk kell, lelkészeknek kell segíteni abban, hogy ezeket felismerjék. Én nem arra gondolok, mint amit a karizmatikusok egyházban látunk, hogy fetrengenek néha, hanem itt például egyszerű dolgokról is lehet beszélni, hogy valaki meg tudja a másikat szólítani ismeretlenül. Például sokszor gondolkoztunk, vagy beszélgetünk arról, hogy sokszor egymást sem ismerjük így a padokban. Vagy sokszor ez a rész nem ismeri ezt a részt. Szóval ez is lehet karizma, hogy oda tudunk a másikhoz menni, nyitni, vagy sok idős presbiterünk, vagy idős bácsik nagyon jók munkaszervezésben, akkor nekem szerencsére vannak a IFI-ben munkatársaim. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen karizmákkal megáldott embereket megoszthatom a szolgálatomat, és ezt nagyon tudom értékelni. És nekünk ebben kell segíteni lelkészeknek, mint a papok edzőjének, hogy ezeket felismerje a másik. És el tudjuk helyezni a gyülekezeti szolgálatokban. Az élet értelme az, hogy megkeressük ezt a lyukat, és betöltsük azt a helyet, amelyet Isten saját különleges egyéniségünkre szabott. Ha nem él a gyülekezet a karizmával, akkor csak elsatnyulunk, mert az eredeti céljára nem használják fel Isten országának építésére. Informálnunk kell mi lelkészeknek, a gyülekezeti tagokat arról, hogy Isten egyen-egyenként személyre szabottan adott nekünk karizmát, s rajtunk kívül senki más nincs, aki az ő feladatunk, vagy az ő feladatunkat úgy be tudná tölteni, mint ők. Ezeket implementálni is kell. Gyülekezeteinknek egyre inkább olyan helyé kell válniuk, ahol az emberek felismerik képességeiket, és azokat gyakorolhatják, hasznosíthatják. Sokszor elkövetjük azt a hibát, ha már felfedezzük a gyülekezetünkben az olyan emberek, akik megvannak karizmával, és tudnak a mi szolgálatunkban segíteni, hogy gyakran ott vetjük be őket, ahol éppen szükség van. De a gyülekezetben kinek-kinek azt a feladatot kell ellátnia, amelyre Isten különösképpen alkalmassá tette. Ha egy helyre nem találunk megfelelő embert, akkor addig azt hagyjuk szabadon, ameddig be nem tölti a megfelelő személy. Hát egy katona példával tudnánk élni, az, hogy régebben a harcmezőn nem mindegy volt, hogy hova rakták fel a különböző fegyvernemeket. Valamikor úgy lehetett elveszíteni csatákat vagy embereket, ha rossz helyre tették annak ellenére, hogy nagyon jó felfegyverzett katonákat, ha egy kontra nagyon rossz helyre tették őket, akkor úgy el is veszíthették a csatát. És ez történt olyan a gyülekezetekben, más gyülekezetek más helyeken, hogy berakták egy szolgálatra, de nem találta meg ott a helyét, és végül elment a gyülekezetből. És ezzel lehet korrigálni ezt a problémát, hogy várni kell. A lelkész nem tud egyedül az egyház személyes képviselője lenni. Ez csak a gyülekezet lehet. Gyakorlati része, hogy mind fizikai és mind pszichológiai a lelkész teljesen kimerül. Ennek megszüntetésének egyik módja, ha a lelkész mellett a gyülekezet is vállal szolgálatokat. Vagy a törvények megváltoztatása, vagy a lelkész kezdi megszüntetni ezt a rendszert, hogy megszüntetjék, hogy minden a lelkész körül forog. Mi nem ószövetségi papok vagyunk. Az újszövetségi gyülekezeteket ezzel szemben munkacsoportok vezették, s nem papok. Bibliában sokféle tisztségek voltak, és ezek közös tulajdonságuk, hogy képesek voltak önmagukat meg sokszorozni. a lelki pásztorok nem képesek rá, hogy mindent megcsinálják. A jövő formulája így hangzik. Lelki pásztor a munkatársakért, munkatársak a gyülekezetért. Feladatunk, hogy munkatársakat keressünk, mert magunkat nem tudjuk megosztani, de a feladatokat igen. De előtte magunkat kell megsokszorozni. Röviden erről akartam beszélni. Hát nagyon lerövidettem, mert kicsit rosszul vagyok. Kicsit nagyon. És hát ezzel az lett volna célom, hogy a gyülekezetnek úgy bemutassam, hogy hogyan is gondolom el, vagy hogyan gondolja el egy kávinista ember a gyülekezeti szolgálatot. Mennyi lelki erő van benne az, hogy mindenki szolgál a gyülekezetben. Az, ha egyedül maradunk egy közösségen belül, az azt jelenti, hogy elveszhetünk. De mekkora dolog rejlik abban, hogyha egymásnak segítünk. Például nagyon sok ember tudna egymásnak az, hogy lelki gondozás. Nem kell a lelkésznek végeznie. A lelki gondozás abból is állhat, hogy például egy idegennek köszönünk. Nem tudhatjuk, hogy mennyit segíthetünk azon, hogyha csak annyit ráköszönünk egy ismeretlenre. Én katolikusoknál láttam egy olyan dolgot, hogy mindig van a végén, hogy egymást köszöntötték, az egymást körülálló felálltak, és köszöntötték egymást. Hát én nagyon álmos voltam, egyszer beültem egy misére, hát el is aludtam. Csak arra emlékszem, hogy köszöntöttek, és egyedül ez a dolog maradt meg, de azért ez pótolhatatlan volt, hogy kedvesen, mosolyogva köszöntettek engem, és bemutatkoztak. Az felejthetetlen volt, és nagyon jó kedvem volt. Ilyen pici, apró dolgokon múlik az, hogy hogyan megy el egy ember a mi közösségünkből. Egy élő gyülekezetet reménykedek itt, hogy lesz, és már látom is a jelét. Látom is a jelét, hogy például az ifjúságban munkatársak vannak mellettem, már négyen. Nagyon boldog vagyok, mert egyre jobban fejlődik az ifi, és remélem, hogy a gyülekezetünk a szívén hordozza imádságaiban ezt a fejlődést. És reménykedhetünk, hogy a mi kis közösségünk, kis csoportunk, nem így eklézián belül az eklézia, tudunk majd a nagyobb közösség, a nagyobb gyülekezet számára is szolgálni. Isten áldja meg, és helyezze el szívünkben, és imádkozzunk, hogy hol van a helyünk ebben a gyülekezetben. Adja meg az Úristen. Amen.
471. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a négy verszakával. Tehát 471. dicséretünket énekeljük most el. Biztosan ez is bennünket az Úrnak való közös szolgálata.
Thank you.
Isten beszédére válaszoljunk imádságban. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te nem csak annak a lehetőségét készítetted el, hogy megismerhetünk, személyes kapcsolatba kerülhetünk veled, hanem arra is méltatsz bennünket, hogy munkatársaiddá fogadsz. Köszönjük, hogy mindegyikünket hívsz erre. Köszönjük, hogy választott nemzetség, királyi papság lehetünk, ahogyan azt az új szövetségben olvashatjuk egy helyen. Köszönjük, hogy a te országodnak nem csak polgárai, hanem katonái is lehetünk. Áldunk és magasztalunk azért is, hogy te a fegyverzetet is elkészítetted ehhez számunkra. Egészen másmilyenek ezek, mint amilyet a világban megszoktak és használnak. Lelki fegyverek ezek. Köszönjük, hogy magunkra ölthetjük őket. Köszönjük, hogy ott az Efézusi Levél 6. fejezetében elolvashatjuk, hogy mik is tartoznak a lelki fegyverzethez. És nem csak elolvashatjuk, hanem ezekkel vívhatjuk a hit nemes harcát. Köszönjük neked, Urunk, hogy most igéd által is biztattál bennünket arra, hogy valóban álljunk be a sorba, hogy legyünk a te jó vitézeid, akik küzdünk azért, hogy minél többen üdvözülhessenek, hogy ne maradjanak a kárhozatban, hanem átkerülve onnan veled közösségben lehessenek, hogy a sötétségből a világosságba kerülhessenek, az életük így igazán a helyére kerülhessen. Kérünk téged, szent lelkedet add nekünk, és szent lelked ajándékát is valóban hadd ismerhessük föl, melyet pedig azért készítettél el, és azért adsz nekünk, hogy alkalmassá válhassunk erre a harcra, erre a feladatra. Könyörgünk, Urunk, józanságért, tisztánlátásért, bölcsességért. Könyörgünk, Urunk, szeretetért, hiszen nagy-nagy szükség van arra a szeretetre, amellyel Te emeltél fel bennünket magadhoz, hogy ezzel a szeretettel tudjunk mi is odafordulni egymáshoz. Munkáld ezt itt közöttünk is, kérünk, s munkáld mindenhol, mindegyik gyülekezetben, a Te egyházadban, hogy betölthessük küldetésünket, s így egész nemzetünk javára élhessünk és munkálkodhassunk. Áldj meg, kérünk bennünket így kegyelmedből, légy kérünk betegjeinkkel, légy kérünk azokkal, akik különféle fizikai és lelki nyomorúságokkal küzdködnek, hadd tudjanak hozzád fordulni, téged hívni segítségül a nyomorúság idején. Köszönjük ígéretedet, hogy te ott vagy, és szabadítást munkálsz, és lehet utána téged dicsőíteni, neked és benned örvendezni. Áld meg, kérünk így a megszomorodott szívűeket. Áld meg, kérünk azokat, akik reménytelenek, akik talán az élet értelmét sem látják már. Már belefásultak mindenbe. Hadd ismerhessenek meg téged, hadd láthassanak meg téged lelki szemeikkel, s életük így megújulhasson. Egy szülött féldélt az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket akaratod szerint. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenségeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most még egy picit figyeljünk a hirdetésekre, a gyülekezeti életünk alkalmaira, eseményeire. Mindenek előtt hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma közöttünk Isten igéjét Angyal Péter hirdette, aki gyülekezetünkben nőtt fel tulajdonképpen, budaörsi lakos, és aki a Budapesten a Hittudományi Egyetemen, Hittudományi Karon tanult teológiát. Hallhattuk, hogy lelkesen, mint ahogyan a kezdők, a fiatalok szokták, elképzelésekkel. Kívánjuk azt, hogy Isten áldja meg őt gazdagon ebben a szolgálatban, hogy ne fáradjon bele, akkor sem, hogyha nem mindig láthatóak a gyümölcsök és az eredmények, vagy nem rögtön láthatóak. Adjon kitartást, és munkáljon kitartást benne, és hogy valóban, amik Isten szerinti látásai, elképzelései, azok valóra válhassanak az ő kegyelméből. Isten áldja meg az ő szolgálatát. Péter most ebben a tanévben a segédlelkészi év költít közöttünk, tehát most fejezte be, fejezi be a tanulmányait, és most ebben a tanévben itt fog szolgálni közöttünk. Hozzáteszem azt is, hiszen azért az anyagiak is számítanak valamit, mármint hogy a gyülekezetünk életéhez hozzátartoznak, hogy Péter nem kért igazából most fizetést, hiszen nem is tudtuk volna úgy vállalni segédlelkésznek, hogy fizetést is biztosítsunk számára, és hogy valóban szolgálatból. Van itt most közöttünk, lesz itt közöttünk az elkövetkezendő hónapokban, és így végzi az ő feladatait. Isten áldja meg őt gazdagon, és most pedig gyógyítsa meg ebből a betegségből, amely így vasárnapra elhatalmasodott rajta. A testvéreket pedig várjuk szeretettel a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Örömmel hirdetem azt, hogy most már elkezdődik a keresztkérdések kurzus, az újabb keresztkérdések kurzus. Az első alkalma holnap este lesz, 7 órai kezdettel. Tehát akik jelentkeztek, azokat várjuk holnap este 7 órára a gyülekezeti házunk alaksorában lévő gyülekezeti terembe. Hadd mondjam azt, hogy még mindig lehet jelentkezni, és lehet kapcsolódni ehhez a kurzushoz, úgyhogy aki még most gondolta meg, vagy most a napokban, szeretettel várjuk őt is, őket is. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaóránk lesz, pénteken szintén 6 órai kezdettel tartjuk a konfirmációi órát a gyermekeknek, 7 órától pedig ifjúsági bibliaórát, 8 órától pedig, illetve 7:30 órai kezdettel a Biblia körünket, amely most szintén keresztkérdések kurzus lesz a presbiter testvérek számára, úgyhogy emlékeztetem őket a megállapodásunkra, és szeretettel várjuk őket péntek este 7:30-ra lent a gyülekezeti helyiségünkbe. Vasárnap 10 órától, tehát a szokott időben istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lehetőség van arra, hogy pici babákkal a babásszobában hallgassuk az istentiszteletet, illetve a nagyobb gyermekeknek pedig lent gyermekistentiszteleten részt venni, külön az óvodásoknak és külön az iskolásoknak. Hirdetem azt is, hogy vasárnap, tehát egy hét múlva vasárnap, istentisztelet után, mivel hónap második vasárnapja lesz, imaórát is tartunk, tehát készüljünk így az elkövetkező vasárnapi istentiszteletünkre. Még lehet jelentkezni a Debreceni egynapos autóbuszos kirándulásra, amelynek az időpontja tehát október 17-e szombat, indulás reggel 7 órakor innen a templomunk elől. Kérem azt, hogy lehetőleg a mai napon, vagy még ennek a hétnek az elején jelezze mindenki, aki szeretne még csatlakozni a kirándulásunkhoz, a részvételi szándékát. Hirdetem azt is, hogy pénteken, tehát október 9-én 16 és 19 óra között a Kamaray-Erdei úton A 43-as szám alatt itt a városban egy közös felekezet közi imádkozás lesz, Isten dicsőítése, magasztalása, illetve könyörgés a nemzetünkért. Aki úgy gondolja, hogy részt kíván venni ezen, tehát ez pénteken lesz 4 órától a Kamaraerdei utca 43-as szám alatt. Végül az adakozás lehetőségét említem, gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodhassunk. Most pedig még átadom a szót a gyülekezetünk technikusának, Tóth Györgynek.
Kedves testvérek, egy héttel ezelőtt 4:12 környékén mindenki itt ült és türelmesen hallgatta a Budaörsi Rádióban elhangzó adásunknak a reklámját. Hogyha valaki meg akarta hallgatni, ezt sajnos nem tudta megtenni a múlt héten, mert rajtunk kívülállók miatt ez elmaradt. Viszont ezen a héten ez most pótlódik, tehát ma 14 órakor kezdődik, és 15 óráig tart Budaörsi Rádióban a 104,8 MHz-es ultrarövid hullámon. Budaörsön és Budaörsi környékén vehető, itt kerül adásba a mi műsorunk. Tehát, ha valaki szeret meghallgatni egy bizonyságtételt, és szeretné megtudni, hogy milyen zenét szeret Jézus Krisztus, akkor itt az alkalom, meghallgatja az adást, akkor megtudja. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen mi is! Most pedig a 392. dicséretünket keressük meg, és ennek az első 4 verszakát énekeljük, a 4. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békesség.